Jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Fintech világa péntek délután, Szupán Márton a PIK alapítója itt a stúdióban. Azt nem mondom, hogy hallottalak egy másik rádióban, mert azt nem lenne illendő nekem mondani, de olvastam egy cikket, hogy voltál egy másik rádióban, eléggé el nem ítélhető módon. Közel 1000 milliárd dollárra rúg a nemzetközi pénzküldés piaca. Legfőképpen erről kérdeztek téged, és én meg is lepődtem, mert túl nyúltál a szakterületeden, és nagyon sok adatot hoztál ott a kollégáknak, ami viszont nagyon izgalmas volt.
Így van, hát vannak meglepő adatok ezen a piacon, meg hát mondják, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában, vagy van valami ilyesmi mondás, úgyhogy néha ki kell tekintenem itt a saját műsor hasábjairól.
Ja, jó, igen.
Úgyhogy tök üdítő egyébként, hogy ezzel a témával foglalkoznak, meg izgalmasnak tekintik máshol is. Hát igen, 1000 milliárd dollár az a világ GDP-jének az 1%-a körülbelül, és hogyha ilyen összehasonlítási adatokat szeretnénk, egyébként egészen pontosan ez 2022-ben 634 milliárd volt, tehát azért az jócskán ezer alatt, de tavaly már 738, tehát ott volt egy nagyon drasztikus ugrás, és 2029-re várják azt, hogy az 1000 milliárdot meg fogja haladni a remittance piac, ez ugye a nemzetközi pénzküldés a magyar nyelven az azért nem adja ezt vissza pontosan, mert itt gondolhatunk bármiféle nemzetközi vállalati utalásra, ezek ugye nincsenek ebben benne. A remittance az kifejezetten a peer-to-peer, tehát a magánszemélyek közötti
pénzküldés. Amikor a munkavállaló elmegy valahol a világ másik végére, vagy Európa másik országára.
Jellemzően igen.
Rál, és akkor hazaküldi a bérének egy részét, vagy
így
az
van.
Egészet.
Így van, de az is ide tartozik, amikor a gazdag iráni családnak a gyereke megy az elit londoni egyetemre, vagy gimnáziumba, és akkor oda a család pénzt küldözget folyamatosan.
Vagy hát a magyar gyerek elmegy az egyik bátornapon most van valahol Erasmus-szal, és van, ki kell pótolni a kétharmadával.
Az irány itt más. Van egy ilyen számunk még, ezen belül tovább lehet osztani ezt a piacot. A 77%-a ezeknek a nagyjából a 634-nek, meg a 738-nak is 22-ben, illetve 23-ban alacsony jövedelmű országokba ment. Tehát valójában ezeknek a nagy számoknak durván 3/4 az, ami vélhetően, vagy jól beazonosíthatóan a migráns munkavállalóknak, tehát az otthonukat, szülőföldjüket elhagyó és más országban, más földrészen dolgozó munkavállalóknak a pénz hazaküldéséről szól, és akkor a többi az, ami minden más, az Erasmusos diák, meg a nem tudom, családtagok közötti egyéb pénzküldözgetések, de ez is irdatlan nagy, csak hogy milyen méreteket ölt ez, a világ GDP-ét megnéztem, hogy milyen országok GDP-hez hasonlít. Ilyeneket találtam, hogy Ausztrália, Mexikó, Spanyolország nem szummában, hanem darabonként körülbelül ezek ilyen, vagy kicsit ezek közelítenek leginkább az 1%-hoz, nem pontosan 1%-ot tesznek ki a világ GDP-ből, de most gondolj bele, hogy gyakorlatilag egy Ausztrália GDP-nyi pénzt küldözgetnek a külföldön dolgozó emberek.
Ha már ezt mondod meg a GDP, csak egy adat, aztán menjünk Indiára, mert az nekem nagyon tetszik, hogy ezt felvetettem 2 hete, és majd mindjárt jössz Indiában, nem akarlak leszpoilerezni. Most hallottam egy beszélgetést, hogy az adatközpontok hogy zabálják az energiát, ha már GDP, meg egész ország. Csak a Microsoft, meg a Google adatközpontok áramfogyasztása, az egy ország egész éves áramfogyasztásával egyenlő. Akár Horvátország, vagy Magyarország, ami hihetetlen, és ez megint 20-szorosára fog nőni 10 év, hogy miből jó. Fogjuk azt az energiát megteremelni, azt még senki nem nagyon tudja. Jó, bocsánat.
Hát itt egyébként ez tényleg nagyon más irány, de én meg pont tegnap hallottam egy olyan pletykát, nyilván ezek sosem kerülhetnek napvilágra, de hogy nagyon komoly, nem nevezném most meg a erőműveket, amiből épül egy másik is itt valahol a régióban, de hogy olyan szint a felmelegedés, hogy tavaly nyáron egy ilyen jelentős méretű erőművet majdnem le kellett, hogy kapcsoljon az azt üzemeltető szervezet, mert gyakorlatilag nincsen szükség bizonyos esetekben az energiára, ugye bizonyos esetekben majd nagyon nagy szükség van.
Amikor a nap belép nyáron,
így van. Úgyhogy ez valóban egyébként egy nagyon izgalmas dolog. Szerverparkokról még egyetlen gondolat, hogy azért azt is érdemes összehasonlítani, nyilván összehasonlítani azzal, hogy 10 évvel ezelőtt mennyi adat.
Tehát csak most jön a mesterséges volt még több adatközpont.
De az fontos, hogy a felhő technológia, amit mondjuk egy Amazon, egy Microsoft, egy Google szolgáltat, vagy ezek a felhő üzletágaik, és ez a mögött álló szerverparkok, még így is lényegesen takarékosabban működnek, mint hogyha minden cég magának, mint ahogy ez 10-15 éve
ez egy másik
kinézett. Igen. Tehát, hogyha most kiszámoljuk, hogy
pohár. Igen.
Így van, hogy ugyanennyi szerverkapacitást mindenki ide betolgatná magának az irodába, akkor az már most egy 2-3-szor ennyi lenne, de tény, hogy ez nagyon sok.
Na bocsánat, szóval közel 1000 milliárd dollárra rúg, még nem, de majd előbb-utóbb ugye a nemzetközi pénzküldés piaca, innen indultál, itt innen szóltottak meg téged, mint szakértőt, mert hogy nyilván ebben üzlet van, pénz van, és ami nagyon izgalmas, és ha már az Indiát bedobtam, ott az lista élén, ha jól emlékszem, ugye India meg Mexikó, ugye előtted van gép előtt. India van, és Indiáról beszéltünk, hogy mennyien mennek, és mennyi tehetségesen, mert szerte a világon mindal indiaiokat látsz már, akár a fintech szektorban is, meg mindenféle startupoknál. Hát ők is benne vannak ebben az óriási pénzben, amit hazaküldenek.
Abszolút, még az 1%-hoz egy adat, hogy van egy másik ilyen óriás meghökkentő adatunk, és egyébként az arról simán át is köthetünk Indiára egyébként, mert hogy nyilván ezt az adatot ez a jelenség nyomja nagyon, hogy baromi sokan vannak Indiában, innentől kezdve nagyon sok indiai nem Indiában van, ezért ilyen van egy ilyen fölényük, szemben egy kisebb országgal, ahol vannak 20-30 millióan, de onnan is egyébként sokan kivándorolnak, azok tömegében nem tudnak ekkora létszámot hozni, de hogy alapvetően ilyen különböző számítások vannak erre, vagy becslések, ugye nehéz, mi mindig a munkavállalás miatti migrációval foglalkozunk, és nem a menekült.
És ez csak az egyik láb.
Igen, hál' Istennek egyébként a szánt szándékkal elvándorló és munkavállalási szándékkal elvándorlókból lényegesen több van, még itt a háborús helyzet, vagy helyzetek ellenére is. De hogy képzeld el, hogy a GDP 1%-a remittance piac, viszont a globális népességnek a 4%-a van külföldön, migráns munkavállaló helyzetben. Azért ez durva arányszem, nem? Igen. Tehát, hogy alapvetően a populáció 4%-a a globális GDP 1%-át küldözgeti. Nyilván ez egy ilyen jól hangzó, meg meghökkentő pár, de azért nem az összes pénzüket küldik haza, tehát termelnek egyéb GDP-be számolható javakat is, mert ezért hozzáteszem, hogy van olyan egyébként, hogy 70-80%-ot hazaküldenek.
Igen, ez attól is függ persze, hogy hol dolgoznak, és attól is függ, milyen szegény az ország, ahova küldik. Azt az adatot is csak itt tőled láttam, hogy 281 millió migráns munkavállaló van. Ez a teljes lakosság 4%-a.
Igen, hát 7 milliárdan vagyunk kb.
Tehát majdnem 300 millió migráns munkavállaló. Ők, vagy az ő nagy részük küldözgeti a pénzt, és ebből áll össze akkor ez a hatalmas összeg. Amit baromi drágán küldözgetnek leginkább.
Nagyon drágán küldözgetnek.
És kényelmetlenül.
És hát ahogy mondtad, India van a lista élén, rendesül drasztikusan, tehát gyakorlatilag úgy vezeti a listát Mexikó előtt, hogy hát szerintem elmondhatjuk, hogy a duplája a hazaküldött összeg 111,2 milliárd volt a 2022-es adat. Ilyen listaszinten ennél egyelőre nincs a Világbanknak pontosabb vagy frissebb adata. Mexikó 61-jel van a második helyen, és mind a kettő durván nő.
És ebbe te nem láttál furcsaságot, hogy Mexikó a második? Mert a mexikóiakról viszont nem azok a képek élnek bennünk, meg a mozgásukról sem, meg a szabad mozgásukról sem, mint amit Indiáról akár fintek kapcsán felvetettük.
Figyelj, nagyon érdekes ez a helyzet Amerikában.
És ahogy nő, a mexikói hazaküldés, tehát mintha azt látszan, hogy egyre többen valahova elmennek Mexikóban.
Hát de mennek is.
Mennek is,
meg azért az elmúlt közel 4 évnek az amerikai kormányzata nem, úgy mondjam, a jogszabályi keretrendszeren nem igazán módosított, de annak a betartatásán viszont drasztikusan lazítottak, tehát azért lehet látni olyan képsorokat, ahogy érkeznek át, vonulnak át, igen, és mondjuk nem tesznek semmit, mondjuk egyes államoknak a saját rendőrsége, meg egyéb szervei szeretnének beavatkozni, de egyébként meg...
Szóval látszik, hogy egy liberális hozzá, most nevezzük ezt így, abban a pillanatban.
Nevezzük így, szerintem most mondtuk ki először ezt a szót a 8 évig során.
Hazaküldött pénz mennyisége
pedig. Remélem, a következő 8 évben újra nem fog szóval, nem fog kimondani, se kerülni.
Ugrásszerűen nőtt.
Így van, úgy 11,5%-kal nőtt a Mexikó, de 19,6%-tal nőtt az indiai. Tehát gyakorlatilag India nem szummában vezeti a listát, hanem a növekedési, a trendet is diktálja gyakorlatilag, ha lehet ezt így mondani. mondani. Igen, mexikói helyzet az egy nagyon érdekes helyzet, mert egyrészt ezt azért tudjuk, azért a filmekből, meg mindenhonnan legalább mindenki látott egy olyan amerikai filmet, ahol látta, hogy ez hogy működik. Vannak erre mindenféle becslések, azért alapvetően van egy ilyen hozzáállás, hogy az amerikai legális lakosságnak minimum a 10, de inkább 15-18%-a az pluszban illegálisan ott tartózkodik. 10-18%. Az brut, ez olyan, mint hogy Magyarországon lenne még egy ilyen 1-2 millió ember, aki van népszámlálás, meg nem tudom, nincsen állampolgársága, és itt dolgozgat. Nem használnék erős szavakat, de hogy Amerika nagyon jól átmentett néhány régi szokást a jelenkorba, és most ezért fizetést kapnak ezek az emberek, látszik, hogy tudnak mit hazaküldeni, de hogy nem véletlenül van az, hogy akár egy Western Union, akár egy RIA transfer, akár egyéb szolgáltatók egyébként tökéletesen működnek a cash-to-cash transferrel, és mondjuk nem nagyon látunk innovációs törekvéseket, mert hogy készpénzt kapnak a munkavállalók, akik igazából ugye nincsenek is, és készpénzt
én
tudnak hazaküldeni.
Én itt befizetem egy irodában, és ott meg valaki Indiában kiveszi a készpénzben egy másik.
Igen, vagy Mexikóban, igen.
És ennek az ára, azt mondtad, ugye egy 6
És akkor 6 a következő 6-8% erre egy elég komoly piackutatást végeztünk, mert ugye aktívak vagyunk ezen a piacon, van egy Overseas Connect nevű B2B termékcsaládja a Peak-nek, ahol csomó mindent könnyebbé, meg olcsóbbá tudunk tenni ezekből a dolgokból, vagy ezekből a tényekből, vagy kényelmetlenségekből, és igen, azt látjuk, hogy 6-8% az egy ilyen teljesen átlagosnak mondható költség, és hirdetik magukról sokan a nem cash-to-cash pénzküldők is, hanem a kifejezetten money remittance-re fókuszáló mobil appok mondjuk, ahol számláról számlára lehet akár real-time elvileg olcsón pénzt küldeni, hogy azért deviza konverzióba bizony gyönyörűen beleépítik a saját kis árésüket, amivel alapvetően egyébként szerintem nincsen probléma. Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb probléma van azzal, hogy a szolgáltatás minősége az nem jó, és nincsen megoldva egy csomó olyan, már csak a remittance piacot, hogyha nézzük, egy csomó kérdés nincs megoldva. Például csak egy ilyen kiemelendő, ami teljesen meglepő volt nekem, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, hogy a cash-to-cash pénzküldés az megvan oldva. Oké, 1800-es évek óta Western filmekben is lehet látni Western Union-os táblákat.
Mi nem viszik a lóvét, a cowboyok.
Igen.
Csak az mondjuk kényelmetlen, sorba állsz, befizetsz, hát,
igen,
idő,
de ha cash-ed van, akkor oké. Okay. A másik, ami még egész jól egyébként megvan oldva, tehát szuper B2C appok vannak a piacon, ahol van bankszemled, meg a másik félnek is van bankszemle, és akkor account to account küldesz. De ezek közötti átjárás, hogy account to cash vagy cash to account, az abszolút nincsen. Tényleg ilyen nagyítóval kell vadászni ezekre a megoldásokra, és akkor sem biztos, hogy sikerrel járunk. Ez egy hiányelem. Említetted, hogy kényelmetlen is ez, nem csak drága. Alapvetően egyáltalán nincs kiszolgálva az az igénycsomag, amikor valaki felszáll, nem tudom én, Manilában a repülőre, leszáll Pozsonyban, Budapesten, Olaszországban, vagy egyébként képzeld el, hogy pont itt a héten volt egy izgalmas beszélgetés, az ex-jugoszláv országokba is érkeznek már jellemzően filippino vendégmunkások.
Ez jó hír nektek, mert hogy ez a célpiac.
Így van, így van. Így van. Az elsődleges,
az
igen,
többi,
igen. És gyakorlatilag itt landolnak, nincsen se bankszemlejük, se telefonszámuk például, és képzeld el, hogy az jött vissza a beszélgetések, mély interjúk, fókuszcsoportos beszélgetések alapján, hogy legalább ugyan olyan nehézségeket jelent egy helyi telefonszámhoz hozzájutni, mint egy bankszámlát nyitni, és egy bankszámlát nyitni, az néha olyan nehézségeket jelent, hogy 2-3 hónap alatt sikerül hozzájutni, és ugye készpénzben magyar jogszabályok alapján nem lehet migráns vendégmunkást fizetni, meg úgy egyáltalán eléggé megvan ez nehezítve, tök jogosan. Van olyan, tudunk olyan esetről, ahol 2-3 hónap alatt nyílik meg egy bankszámla, mert nincsenek fölkészülve arra a bankok, sem arra nincsenek fölkészülve, hogy beesik egyszer csak egy vidéki kis fiókba, ahol van két munkavállaló, és életükben nem találkoztak még külföldivel, és ez most nem pejoratív, hanem miért találkoztak volna. Beesik valaki, aki így valamilyen akcentussal beszél angolul, ezért a filippinok nagyon jól beszélnek angolul, ugye angol aztán amerikai gyarmat volt, és utána egyébként meg a fraud rendszerüket, vagy az ügyfél átvilágít a KYC folyamatban kiüti a biztosítékot, hogy egy harmadik országból érkezett high risk ország. Egyébként Fülöp-szigetek azért van a high risk országok listáján, pályán, nem mint hogyha attól tartana valaki, hogy nem tudom, eljön egy itteni gumigyárba dolgozni, és abból finanszírozna bármilyen terrorcselekményt.
Tájfun földrengés.
Hát volt egy ilyen tájfun földrengésszerű vezetőjük, ugye, aki egy ilyen elég fura rendszer tartott fönt, és ezért tök logikus, nem? High risk country kategóriába tették, tehát gyakorlatilag a legrosszabb utáni kategóriában vannak. A legrosszabb az, nem tudom, Kuba meg Irán, ahol nem is lehet nyitni számlát, és akkor ugyanez a tortúra történik, amikor valaki bemegy egy telkó üzletbe, hát ott még kevesebb külföldit látnak, és akkor kérik, hogy jó, hol a bankszámla? Hát nincs bankszámlám, mert most jöttem a bankból, és mondták, hogy majd menjek vissza 2 hét múlva, tehát hogy egy ilyen borzasztó lúbba kerülnek az emberek. Nehéz helyzetben vannak sokszor.
Oké, szóval 6-8% az rengeteg, na most ehhez képest, aki meg tudja azt oldani, hogy mindezt digitálisan, olcsón, kényelmesen megoldja, akár így, akár úgy készpénzről, készpénzre, készpénzről, számlára, oda-vissza, az most nagyot tud dobni ezen a piacon, bárhol is van a világon.
Így van, és nagyon, nagyon keresik is ezt a... Egy ilyen nagyon izgalmas példa, nyilván a fintekek azok szeretik megtalálni a nis piacokat, erről sokszor beszéltünk, hogy elvált szülők apja,
meg volt olyan
kutya gazdák apja.
Volt olyan startup is, amelyik fintek startup, amelyik kifizet a migránsokra.
Ugye ez Amerikában jellemző, nagyon, igen. Úgyhogy vannak ilyenek, de ami nagyon izgalmas, hogy elkezdett már a klasszikus inkubáns piacon is ez megjelenni. Egy pár hónapos hír talán, de lehet, hogy csak néhány hetes, aki rendszeres olvasója a fintech.hu-nak, az találkozott talán 2-3-szor is ezzel a brenddel már a fintech.hu hasábjain. A HSBC indította el a saját Zing nevű nemzetközi pénzküldő apját, ami egyértelműen betámadta a Wise-t. Még egy kicsit úgy is néz ki, úgy viselkedik, és a világ egyik legnagyobb bankcsoportja azt mondta, hogy jó, hát ez gyerekek, ez akkora piac, hogy hát igen, a fiókhálózatomat nem terhelném le ezzel, meg nem kezdenék el mindenkinek minden országban kötelezni angol, meg tudom, indonéz, meg nem tudom milyen nyelvoktatásokat tartani, de akkor csinálok egy saját verziót erre. Ez az érdekes, hogy ezek a szolgáltatások mind-mind a remittance-re fókuszálnak, és egy ilyen óriás véres víz alakult itt ki, körülbelül olyan, mint a bankszámlanyításoknál mondjuk jelen pillanatban most Magyarországon a piac, hogy gyere, én adok 30 000-et, ne, én 40 000-et adok meg, még neked is jóváírok, és végén oda kerülünk, hogy jó,
és hozzám, még két ember,
és akkor még adok még egy csomó pénzt, és akkor oda kerül, hogy értem, de minek? Miért jöjjön ide az ügyfél, ha többe kerül nekem? És tényleg ilyen versenyzések vannak, hogy jó, akkor 3 ingyen tranzakció, 4 ingyen tranzakció, ingyen deviza konverzió, és akkor valamikor majd a jövőben talán megtérül, de lehet, hogy addigra mondjuk az a migráns munkavállaló már hazatért, és nem lesz szüksége pénzküldési szolgáltatásra. Tehát hogy érdekes, hogy olyan B2C szolgáltató nincsen, aki ezt az egészet holisztikusan kezelni, és azt mondaná, hogy oké, ide érkezik egy migráns munkavállaló, vagy valahova, és neki nem csak az a probléma, hogy küldjön pénzt haza, hanem hogy kell itt adót fizetni, milyen adókedvezmények, ez nem segít benne a munkáltató, hogy jutok telefonhoz, hogy küldök csomagot haza, tehát hogy vannak itt még olyan izgalmak, amik megoldásra várnak. És talán, hogyha ilyen zárszónak maradt még egy izgalmas témára idő ezen a nagy témánkon belül, akkor csak, hogy mennyire groteszk a piac, és mennyire nem fog megoldódni ez a közeljövőben. Képzeld el, hogy megnéztem, mindenkinek megvannak ezek a fura hobbiai a hétvégékre. Én a Euronetnek az éves jelentését nézegettem, és ugye a Euronet tulajdonolja a RIA nevű Western Union konkurenst, és itt kijutott a szememet, hogy nagyon büszkélkednek vele, hogy hány darab tranzakciót bonyolítottak, és mennyi bevételük volt, és ezt a két számot ugye, ha az ember elosztja, akkor nagyon könnyen ki, hogy mennyi bevételük van egy darab tranzakcióból átlagosan. Ez durván $10, és de megnéztem azt is, hogy milyen marzsal működnek, és ez 15%. Tehát azt jelenti, hogy egy tranzakció átlagosan egy egyébként viszonylag magát fejlettnek mondó pénzküldő szolgáltatónak $8.5 kerül, és 15% marzsal tud dolgozni. Tehát
$1.5 marad.
másfél dollár marad, amiért nem kell sajnálni, mert egyébként ez milliárd, sok százmillió, de talán milliárd dollár fölötti profitot jelent, ami a durva trend, vagy előre, vagy nem tudom, predikció, ami ebből kijön, az az, hogy képtelenek árat csökkenteni. Hogyha átmenne mondjuk a RIA non-profit szervezetbe, amit ugye kétlek, remélem, hogy nem, mert ott pihen az értékpapír szemle, van a Eurolent részvény, úgyhogy csak nem váltanak üzleti modellt ilyen gyorsan, de remélem, hogy valahogy szólnak róla előtte, ha mégis, akkor is maximum 8,5 dollárt, maximum 15%-ot tudnak csökkenteni, és hogyha százalékosítjuk, akkor az azt jelenti, hogy a 6-8% helyett 5-7%-ra le tudnak menni, tehát gyakorlatilag ugyanúgy kényelmetlenek maradnak, és egyébként képtelenek csökkenteni az áraikon, ami egy azt jelzi, hogy ez stabilan itt lesz ez a piac.
Szupán Márton Pík, jövő pénteken találkozunk a fintech világában, az érdekességek, az információk, a hírek, az 1 milliárd dolláros nemzetközi pénzküldő piacról is a fintech.hu-n. További jó hétvégét önöknek!